Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 13 perckor megyünk is tovább. 2024 április 26-ai kiadását hallhatjátok a Millás reggelének itt a Rádió Café 98.0-án. Ács Gábor muzsikál ma reggel.
És Mihálovics András hallgatja rendkívül lelkesen.
Igen, a jelzőt talán kihagyhattad volna a felkonfból, de mindegy, menjünk is tovább. 0636-os 98-0-98-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Egyelőre elzúgtak a hallgatók forradalmai, bár kettő balesetünk is van. Az M0-áson van az egyik, sajnos az M1-es autópálya felé Diós térségében a külső sávot le is zárták arrafele, illetve a 19. kerület Hofher Albert utcában is van egy balesetünk az Áhim András utcában. Utcánál nagy óvatossággal és körültekintéssel közlekedjünk ma is a fővárosban és vonzás körzetében egyaránt. Mit kell még elmondanunk? Más érdemleges információ nincs, úgyhogy
belecsaphatunk a beszélgetésbe.
Csapjunk bele a következő beszélgetésünkbe. Kit érdekel Jerome Powell munka címet viseli? Szegény Plesinger Gyula már félig leesett a székről, hogy úristen, mi vár ma rá? Az MBH befektetési bank privátbankért és befektetés elemzésekért felelős vezérigazgató helyettese. Ő, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Azért már nagyon vicces, de hát ugye, vagy viccesnek szánt felvezető volt ez a kit érdekel Jerome Powell, de annyit beszélgetünk róla, és időről időre mi is megkapjuk azt, hogy ki a francot érdekel, hogy a Fednek a bézs könyvében mi van, meg a Jerome Powell mit mondott, meg ráadásul, amikor még egy kormányzó is ugye beelőz, és valami más mond, és felkapja a világ sajtó és a magyar sajtó, azt fontosnak vél, és azt is közli, ilyen ismeretlen emberekkel dobáloznak, és így egy csomó talán legyintenek erre, hogy a francokat érdekel meg. Szerintem egy csomóan felhúzták a szemmel a döküket, mert azt se tudják, ki ez a jó ember.
Hát Jerome Powell, illetve kollégái, a Fed vezetése, hogy ragadjam ezt meg, azok a szellemek kísértetek, akik mindenkinek a lakásában ott tartózkodnak láthatatlanul is, hiszik vagy nem a hallgatók, ugyanis olyan döntésekért felelősek, amiről azért itt a műsorban is napról napra megemlékeztek ti is, ami gyakorlatilag mindannyiunknak az életére közvetlenül, de legalábbis közvetetten hatnak. Tehát bárki, akinek egy icipici megtakarítása is van, és remélem, hogy minél többen vannak, akiknek nem csak icipici, azoknak a megtakarításoknak a sorsára Jerome Powell és kollégáinak a döntése.
Na jó, de nekünk forintban van megtakarításunk, nem dollárban. Azok hát, meg a dollárról döntenek.
De azzal együtt, hogy dollárról való igaz, tehát ugye hónapról, vagy ilyen néhány hetente, akkor inkább így fogalmaznék, a dollárkamatokról dönt ez a díszes társaság, viszont onnantól kezdve, hogy a dollárkamatokról döntöttek mindenről. Ugyanis a globális pénzügyi rendszer az úgy működik, hogy van neki egy origója, és az az amerikai kamatrendszer, és mint egy ilyen hálózat, onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag bárminek a mozgása
végig gyűrűzik,
és ezért is mondtam, hogy valamire közvetlenül...
De nem csak felénk, hanem mondjuk a mongol tugrik árfolyamára is adhat
egészen
ugyanúgy.
Pontosan így van, tehát ezért érdemes, illetve fontos figyelni az amerikai kamat mozgást, még azok számára is, akik a legkevésbé kockázatos befektetésekbe, tehát például kötvénybe tartják a pénzüket. Esetleg egy kivételt említenék meg, itt most nagy hirtelen eszembe jutott, ugye talán a hallgatók között is nagyon sokaknak van lakossági állampapírja a megtakarítások között, no, annak az árfolyamára, visszaváltási árfolyamára viszont nincs közvetlen hatással, ott az úgy van beállítva, még mielőtt bárki megijedne, hogy akkor már ebbe is beleszól a Fed, na ez az egyetlen, amiben nem, mert ennek a visszaváltási árát azt a AKK is, kincstár is, illetve a forgalmazó bankok, mint magunk is, úgy határozzuk meg, hogy azért az eléggé stabil, ritkán nyúlunk hozzá, és csak kicsit.
Jó, akkor menjünk végig a befektetési instrumentumokon. Mondtad a kötvényeket, akkor azoknak az árfolyamát hogyan befolyásolja? A Fed kamat döntése mondjuk egy magyar kötvény. Igen,
akinek mondjuk van egy olyan befektetési alapja, hogy ilyen nemzetközi kötvényportfólióba vagy állampapírokba fektet, nem lakosságiba, hanem ilyen klasszikus állampapírokba fektet, az arra készüljön, hogy amikor a Fed kamatot emel, akkor azoknak a papíroknak az árfolyama csökken, amikor pedig kamatot csökkent a Fed, akkor az árfolyamok nőnek. Ez egy matematikai összefüggés, képletszerű összefüggés, itt nincs igazán keresni valója semmiféle fellebbezésnek. Ahol érdemes kötvényportfóliókban gondolkodni, az mondjuk egy olyan közegben, mint a mostani, ahol a Fed, ugye erről is nagyon sokat beszéltetek, talán beszéltünk is itt a műsorban, hogy úgy nézett ki, hogy rettentő sokat fog kamatot csökkenteni ebben az évben, és akkor vártuk, hogy a kötvények felértékelődnek, majd jött az infláció, és ezt az egész gondolatmenetet elsöpörte. Most úgy nézünk ki, hogy a Fed nem fog kamatot csökkenteni, sőt, vannak ilyen nagyon alacsony valószínűségű elképzelések, hogy még az is lehet, hogy emelésre kényszerül, én magam ezt nem gondolom, de a lényeg, hogy meg fog állni a kötvényárfolyamoknak az emelkedése. És akkor ilyenkor egy biztos befektetésre, mondjuk egy amúgy kötvénybefektetésre vágyó megtakarítónak azt a döntést kell meghoznia, hogy milyen lejáratú kötvényekbe szeretné a pénzét fektetni. Ilyen közegben, mint amiben most vagyunk, mi azt gondoljuk, és egy friss kollégáim által összeállított ilyen negyedéves kitekintésbe erre erős utalásokat is teszünk, hogy inkább a rövidebb lejáratú kötvények érdekesek. Ennek egy intuitív magyarázata van, hogyha nem viszi lejjebb a kamatokat a Fed, emiatt az ő vele szoros szimbiózisban élő további száz jegybank sem fogja akkor annyira kamatokat levinni, ezért az ilyen rövid lejáratú, egyéves, kétéves befektetéseknek stabilan magasan maradhat a kamata.
Uh-huh. Oké, a devizapiac az talán kicsit egyértelműbb, mert ugye hozzányúlnak a dollár árfolyamához. Ezt ugye lehet látni a magyaroknál is, hogyha a Magyar Nemzeti Bank hozzányúl a kamathoz, az általában árfolyam reakcióval jár. De mondjuk, ha a dollár árfolyamához hozzányúlnak, az hogy ahat mondjuk az euróra és az eurón keresztül a forintra, ezt talán kevesebben értjük.
Így van, megint csak egy kicsit talán túlzottan leegyszerűsítem, de ez egy jó használható ökölszabály. Ha Fed emel, a dollár erősödik, hiszen kívánatosabb a dollár, hiszen magasabb kamatot biztosítanak.
Mégis
a
egy biztonságosabb, mégis az a világpénz majdnem, hogy...
Hát meg azért ez a magasabb kamat, erősebb deviza, ez a forint világában is megfigyelhető volt mindig. Tehát ez ugye kicsit versenyeznek egymással a jegybankok, hogy ki tudja attraktívabbá tenni a saját devizáját, zárójelben, ha erre egyáltalán szükség van, zárójel bezárva. Minden esetre a Fed politikája az a dollár árfolyamot befolyásolja. Amióta napirendre került az, hogy a Fed mégsem fog tudni sokat kamatot csökkenteni, amire ugye eredetileg évelején még számítottunk, azóta látható, hogy egy pár százalékot ugyan, de a dollár tudott erősödni a többi devizával szemben. És ugye a devizapiacok meg azért érdekesek, mert ez egy nulla összegű játék, tehát egy devizapárban az egyik erősödik, a másik szükségszerűen gyengülni fog.
Így járt az euró.
És így járt az euró, tulajdonképpen így járt a forint is. Tehát egy kamat emelő Fed, megint csak ilyen első megközelítésben ökölszabállyal egy erősödő dollárt, és tulajdonképpen minden másnak az ahhoz képesti gyengülését eredményezheti. Uh-huh. Az, hogy mondjuk egy forint euró árfolyamra ez hogyan csapódhat le, az azért már egy izgibb kérdés, mert majd azt kell megnézni az ez iránt érdeklődőknek, hogy oké, a Fed mondjuk lassul, hogy reagál erre az Európai Központi Bank, és hogy reagál erre az MNB? Most jelenleg úgy látjuk, hogy az Európai Központi Bank, ezt megint sokan szokták emlegetni, nagyon szokatlan módon lehet, hogy megelőzi a Fedet, és hamarabb fog kamatot csökkenteni.
Ugye ez egy teljes fordulat ahhoz képest, amit 2-3 hónappal ezelőtt várt a piac, tehát itt ez egy jókora változás.
Így van, és hogyha ez bekövetkezik, a maga szokatlansága miatt én arra tippelnék, hogy az euró gyengülése a dollárral szemben majd egy artikuláltabb mozgás lesz. Mindeközben az MNB erősen azt jelzi, hogy lassul. Azt gondolom, hogy figyelik nem csak fél szemmel, hanem másfél-két szemmel figyelik a Fed mozgását. Ahhoz forint miatt muszáj lesz alkalmazkodniuk, hogyha az euró...
Mi melyikhez alkalmazkodik? Bocsánat, csak gyakran halljuk ezt a kamat felár kifejezést, ugye a magyar jegybanknak magasabb kamatot kell biztosítani, hogy vonzó legyen az ország, kockázatosabb az ország, gyengébb a gazdaság, erre szolgál a bizonyos kamat felár, hogy a kockázatmentes vagy a legkisebb kockázatú országokhoz képest magasabb kamatot kell adni, ez növeli a kamatkiadásokat, stb. Stb. De hogy az euróhoz viszonyítunk, vagy a dollár kamat, a Fed által kialakított kamat határozza meg inkább, illetve mit számít, ha ezek egymással ellentétesen mozognak, ugye a forint, illetve Magyarország szempontjából.
Hát az én véleményem szerint, hogyha valaki ezt ugye laikusként, vagy érdeklődőként követni szeretné, azért mindenképpen az európai, illetve a forint kamatok különbözetét érdemes nézni. A magyar gazdaság beágyazódottsága, vagy közös szimbiózisa az európai gazdasággal sokkal-sokkal erősebb, mint az amerikaival. Ezért a napi kereskedésben, különben akit így a devizapiacok érdekelnek, azt el tudom mondani, hogy igazán az, hogy dollár-forint árfolyam közgazdaságilag olyan nem is nagyon értelmezhető. Tehát dollár-forint árfolyam van, de a dollár-forint árfolyam az az euró-forint árfolyamnak, amit gyakran kereskedünk és odafigyelünk rá, és az euró-dollár árfolyamnak, amit nagyon gyakran kereskedünk, és nagyon figyelünk rá. Ennek a két árfolyamnak
ezt gyakran hangoztatják is a piaci szereplők egyébként.
Tehát a dollár-forint az egy érdekesség, de nem...
De mivel nincsenek olyan élő és napi gazdasági kapcsolatok az Egyesült Államok és Magyar, hogy mit tudom én, a cégek széles köre, vagy a magánszemélyek széles köre juthatna dollárhoz, ezért nem annyira élénk piac, mint mondjuk az euró.
Így van, tehát így összefoglalva, hogy ha Fed lassul, kamatcsökkentése tekintetében megáll, vagy nem tudom, egyet csökkent. Ehhez képest az Európai Központi Bank bátran alávág a kamatoknak, megy lejjebb, miközben az MNB óvatos, akkor ebből nekem, hogyha sorrendbe kéne állítani ezt a három devizát, akkor egy legerősebb dollár, egy második helyezett forint, és egy harmadik helyezett euró jön ki. Értem ez alatt azt, hogy az euró forintnak egy ilyen környezetben fillérről fillére illenék lejjebb csorogni.
Igen, még két eszköz osztály, vagyis hát befektetési termék.
Bocsát, lejjebb csorogni, tehát ugye a forint
erősödik, igen.
Tehát még két befektetési célpontot azért beszéljünk meg Fed szempontból, az egyik a részvénypiac, a másik a nyersanyagpiac. Mind a kettőről van most hír a Fed döntései kapcsán, úgyhogy talán érdekes lehet megvilágítani a hallgatóknak, hogy a Fed hogy hat erre a két piacra.
Igen, itt ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert hogyha a Fed tényleg nem csökkent, ez ugye mit jelent? Kamatok magasabban maradnak, mit jelent ez? A hiteltörlesztések, ugye az angol szász világban jellemző az, hogy változó kamatozású hitelekben adósodnak el a gazdasági szereplők, akkor ennek az az eredménye, hogy többet költenek adósságszolgálatra, kevesebb marad fogyasztásra, ergo lassul a gazdaság, tehát magasabb kamatkörnyezet, lassabb gazdaság. Ez úgy igazán az álmos könyv szerint a részvénypiacoknak olyan nagyon jót nem kéne, hogy tegyen. Ezért gondoljuk mi is azt, meg tapasztaljuk a minket körbevevő elemzői közösségben is, hogy van egyfajta óvatosság a részvénypiaci kilátásokkal kapcsolatban, különösen azon indexek tekintetében, amik nagyon nagyot mentek. Nem gondoljuk azt, hogy lufi lenne az amerikai részvénypiacon, de úgy jól be vannak árazva az amerikai részvények. Tehát, hogy azért
vigyázz,
óvatossága...
nagyon vigyázz, mert mi 10 évig veled karöltve mondtuk, hogy jön a tőzsdei korrekció, ahelyett meg tapír jött, aztán nem lett tőzsdei korrekció. Csak 10 év múlva, amikor már senki nem hitte el, hogy lesz.
Van egy piaci bölcsesség, nagyon sok van a tartsajomban, az egyik úgy hangzik, hogy nincs rossz pozit, csak kevés idő, tehát tartjuk.
Okay. Na, és akkor nyersanyagpiac. Ugye az arany ugye csúcsra ment, és akkor mindenki mutogatott időnként a Fedre, hogy hát ja persze, mert hogy a Fed ezt csinálta, és akkor ezért ment az arany csúcsra. Na, akkor a nyersanyagpiacot, de mondjuk ide vehetjük az olajat, és ha már ugye benzink utaztunk itt napindítóként.
Pengő, hogyha valakit érdekelnek a csártok meg az elemzés, akkor érdemes megnézni azt, hogy milyen összefüggés van a nyersanyagpiacok mozgása, illetve a dollár ereje, vagy éppen gyengesége között. Furcsa módon, de ez matematikailag abszolút egyszerűen magyarázható, a nyersanyagpiacok dollárban kereskednek. Ha semmi más nem változik a világon, mondjuk egyik napról a másikra, csak a dollár megerősödik a többi devizához képest, de mindenki alszik, semmi nem történik. A nyersanyag árfolyamoknak akkor is lejjebb kell menniük, mert az euróban, nem tudom, török lírában, angol fontban kifejezett nyersanyag árak nem változhatnak. Ez matematikailag így jön ki. Tehát a dollár erősödik, és semmi más nem történik, a nyersanyag áraknak lejjebb kell menni. Hogyha a dollár gyengül, akkor a nyersanyag áraknak följebb kell menni, hogy a világ többi részén változatlanak maradjanak az árak. Ez egy furcsa, lehet, hogy intuitív, ez nem magától értetődő, de ez így működik. Tehát van egyszer egy nagyon-nagyon erős összefüggés a dollár árfolyama és a nyersanyagok dollárban kifejezett árfolyama között. Erre érdemes figyelni, emellett pedig ugyanaz az érv igaz különben, ami a részvénypiacokra, tehát egy magasabb Fed kamat környezet, az egy lassabb gazdaságot, mérsékeltebb ipari teljesítményt, ergo várhatóan mérsékeltebb nyersanyag felhasználás jelent. Természetes, hogy itt, ahogy már többször mondtuk, itt most végtelenség leegyszerűsítjük ezeket az összefüggéseket.
Csak a háttérben mozgó vezérfonalakat fejtjük fel, nyilván ezt ezer ismeretlen
tényező. Innen érdemes kiindulni, hogyha ezt valaki így követni szeretné, hogy a gazdaság tempója számít.
Akkor ezt most megfejtettük. Most éppen milyen kamatpolitikája van a Fednek? Ezt vegyük végig, aztán majd egy következő blogban meg az, hogy akkor ha ez a kamatpolitika van, és ezek a szabályok, amikről az előbb beszéltünk, működnek, akkor mibe érdemes fektetni a következő negyed évben?
Most már friss kitekintőtök, úgyhogy kíváncsi. A végeredmény mi sül ki ebből?
Így van, hát ugye ami a fő üzenet, hogy a Fed lassult. Én készséggel elismerem, hogy számomra azért meglepetés volt ez a padlófék, amit most mutatnak kamatcsökkentés tekintetében.
Voltak ilyen hangok egyébként, hogy nem lesz olyan könnyen letörhető az infláció, mint amennyit jósoltak, és végül is ez be is jött úgy tűnt.
Igen, de ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor a piac árazott 6-ot január. Nem. A piac árazott 6-ot, a Fed mondta, hogy hát talán 3, és lehet, hogy 0 lesz a vége. Egyet mindenki nagyot néz.
Igen, hát ugye a Fed nem engedheti meg magának a két évvel ezelőtti átmeneti baklövés után, hogy hibázzon infláció fronton, tehát azt gondolom, hogy biztos, hogy konzervatívak lesznek, és ezzel nekünk kalkulálni kell. Tehát az a környezet, hogy a Fed nem fog csökkenteni, és hogy ez aztán mit jelent, ez ahogy az előbb is említettem, ez azt jelenti, hogy a hosszabb lejárat, ugye említettük, hogyha a Fed kamatot csökkentene, akkor a kötvényárfolyamok nőnének, és az is egy nagyon fontos alapszabály, hogy minél hosszabb lejáratú egy kötvény, annál érzékenyebben reagál a kamatcsökkentésekre. Tehát, hogyha az lenne, hogy most meg lennénk győződve, hogy kamatcsökkentések lesznek, akkor mondjuk ajánlanék egy 10 éves amerikai állampapírt, de nem lesz ilyen várhatóan. Ezért azt gondoljuk, hogy kötvényekbe érdemes fektetni, de mindenképpen a rövid
ez a magyar kötvényekre is igaz?
Ez a magyar kötvényekre, illetve a magyar forint eszközökre is igaz, tehát igazán még mielőtt elkezdtünk volna nagyon nagy állományokat átpakolni hosszú lejáratú kötvényekbe, ez a történet, ez véget is ért, tehát a mi jellemző pozicionáltságunk az kötvénypiacon az marad eléggé óvatos alatt értendő, hogy rövid lejáratú papírokba.
Ugye tavaly évben fektetünk. Volt az átsúlyozás.
Elkezdődött egy át, igen.
Tehát, hogy hosszúban ült a piac nagy része, és ugye a magyar hozamcsökkentést meg is nyerték szépen, ugye a privátbanki portfólióban is tök jól látszott, hogy a befektetési alapok hozamai zseniálisak voltak, de ugye az év második felében átsúlyozás volt a rövid oldalra, és hogy akkor ez most fölmarad ezek
szerint? Hát ugye tavaly évben volt egy induló érzékeltő átsúlyozás a hosszúra, ez úgy évelején valahogy ráéreztek az ügyfelek, hogy lehet, hogy nem annyira kéne ezt erőltetni, és akkor meg is rekedtünk itt ebben a... Tehát most a jellemző az, hogy ha bárki ilyen tényleg biztonságos kötvénypiaci befektetést keres, akkor mi azt gondoljuk, hogy a rövidebb kötvényalapokban van most inkább szufla magyar, illetve dollár eszközökben is.
Aha, okay. És aki nagyobb hozamot szeretne?
Aki nagyobb hozamot szeretne...
Mert azért, ha derék az infláció, akkor ugye a kötvény egy jó megoldás. Nem tudom, hogy egyébként el lehet-e reál hozamot érni a kötvényekkel, a rövid kötvényekkel akár, mert ugye mindenkit ezt hajszolja, hogy az ő pénze megőrizze az értékét.
Azért az idei, mondjuk forint eszközöknél maradva, inflációs kilátások és a jelenlegi pénzpiaci hozamok alatt értem a rövid lejáratú kötvényhozamokat, én azt gondolom, hogy lehet majd ráhozamot.
De csak simán a lakossági állampapírokkal is lehet.
Arról nem is beszélve, igen. Tehát a lakossági állampapír, ugye a PMAP erre lett dizájnolva, hogy
ugyan, mindenképpen
egy év spéttel ugyan, de
az egyébként pont nem biztos, de mondjuk a bónusszal, vagy a fix 7%-os, hogyha az inflációt nézzük, akkor azért ez adja magát, hogy ráhozam, nem?
De igen, tehát én azt gondolom, hogy idén ez nem lesz a portfóliókban probléma. A magasabb kockázatok, illetve a megtérülések után vágyókat semmiképp nem beszélnénk le a részvénypiacokról, mert vannak lehetőségek, és most mondok egy furcsát, ez nem csak a mi meglátásunk, ez is kezd azért egy itt a régióban egy kialakult konszenzussá válni, hogy bizony a kelet-európai részvénypiacok értékeltsége az alacsony. Na most itt azért hagy szúrjak be még egy alapszabályt, hogy attól, hogy valami olcsó, hát nem attól biztos, még nem fog elindulni, igen, mert hogy évek óta olcsó, nem fog...
Igen, nem biztos, hogy pont most fog ez
változni. Említettük klasszikus példaként, 2 éve az orosz papírok rendkívül olcsók voltak. Egy évvel később meg a nulláig.
Igen, tehát hogy azért ezt így óvatosan kell kezelni, de azért nem kisebb nevek, mint egy bizonyos Warren Buffett követi azt a befektetési stratégiát, illetve azokat az alapelveket, hogy igenis bevásárol olcsó papírokba, és türelemmel várja, hogy kidolgozza magát. Tehát a kelet-európai tőzsdék olcsósága mellé nem fogok tudni most sajnos egy szikrát is tenni, hogy na most holnap,
most
ezért
akkor
fog,
az
holnap,
amerikai akkor vagy leesnek, szombat, hogy hol van Lengyelország. Igen, ott vannak olcsóbb. Tényleg nézd már, milyen olcsó az Orlen, vásároljunk be. Meg van ez az OTP, ez az ismeretlen bank számomra, ebből is vásároljunk már egy.
Nem teljesen
így működik. Joe bácsi még felismeri ezt a lehetőséget, de az idő kell, igen.
Így van, de azért azt gondolom, hogy aki körbenéz ebben a régióban, jó értékeltségű papírokat találhat.
Oké, forint. Még nem, nem?
Nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szépen, igen, sajnos.
Köszönöm
forintot
szépen.
Nagyjából nem figyeltél. A forintot szerintem megbeszéltük ráadásul.
Forintot, hogy meg óvatos optimizmus. Jó, legyen ezek péntek reggeli zárszó.
Leverheti, figyeltem, leverheti az eurót. Dollár, forint, euró a sorrend.
Ja, tényleg, most, hogy mondod,
most,
igen.
Hogy mondom, jó van.
Igaz.
Gyula, nagyon szépen köszönjük. Még egyszer várunk szeretettel hamarosan. Ismét, a titulosodat azt nekem is elő kell, tavaly még olyan egyszerű volt, de most aztán újra elő kell kapoljuk.
A MBH befektetési bank privát bankért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese.
Volt a vendégünk.
Igen.
Köszönjük.
Köszönjük még egyszer.
Köszönöm szépen.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
No, Kukorell Endre 1951-ben született, de a mai naptári napon, tehát április 26-án, és aki nem ismerné, ugye József Attila díjas magyar íróról, költőről, újságíróról, kritikusról van szó. A élete munkásság előtti tisztelgésről választottuk a mai aranyköpésünket, mert így hangzik: a legjobb iskolák se jók, mindenfélét tanítanak neked, csak azt nem, hogy az élet élvezetes, ha úgy éled meg.
Próbálunk meg.
Hát én el tudom, most így felidéződött bennem néhány tanárom, hogy ők vajon hogy vezettek volna erre rá a vállalatgazdaságtan meg a takarmányozástan szépségei mellett, hogy az élet azért élvezetes, nem tudom összerakni ezt a képet most így fejben. Úgyhogy időt kérünk.
Ja.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Kérem szépen, az ENSZ Genfi székhelyű szellemi tulajdon világszervezete 2000 évi közgyűlésén arról döntött, hogy a szervezet megalakulásának évfordulóját, április 26-át a világ társadalmi fejlődéséhez és haladáshoz meghatározó módon hozzájáruló műszaki alkotók és művészek munkásságának és eredményei védelmének szentelt világnappá nyilvánítja. Hú, de szép ez a történet. Egy kicsit, hogy mi áll a világnap hátterében, ezt fogjuk végigbeszélni dr. Lábodi Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettesével. Szerbusz, jó reggelt, köszöntünk a stúdióban.
Jó reggelt kérlek, szervusztok.
Világnap van, úgyhogy ünnepeljük ezt méltó módon. Tényleg ennyire nagyon fontos ez a dolog? Tegyük ezt azért tisztába, sokat beszélgetünk, van erről rovatunk, mi már értjük, csak nem biztos, hogy mindenki mindent hallott ezzel kapcsolatban.
Meg miért pont április 26?
Igen, köszönöm. És azt is, hogy ezt a nagy mondatot felolvastad egyben, mert ez egy komoly feladat. Alapvetően 2000 óta ünnepeljük ezt, és azt gondoljuk mi, hogy ez egy nagy nap, hiszen ilyenkor a szellemi tulajdonnal kapcsolatos minden szempontról szót próbálunk ejteni. Nyilván itt a legfontosabb, hogy az innovációt és a kreativitást védjük, és ezzel előtt tudjuk mozdítani az emberi fejlődést. A kérdés, hogy miért ez a nap, alapvetően a szervezet, a Szellemi Tulajdon Világszervezetét alapították április 26-án.
Már az is sokat elmond egyébként, hogy ennek van világszervezete, mert ilyen, hogy mezőgazdasági és élelmezési világszervezet, van ilyen, hogy ugye, nem tudom, kereskedelmi világszervezet, világszervezete van valaminek, az azt jelenti, hogy egy csomó országnak fontos az a dolog, és van egy csomó olyan probléma, amit ezen meg kell, hogy beszéljen, mert mindenkit érint világszerte.
Olyannyira van, hogy gyakorlatilag múlt héten végig ott voltam egy bizottsági ülésen, ami azt jelentette, hogy reggeltől estig tulajdonképpen egyeztettünk egy több nemzetközi szerződésre, ami a szellemi tulajdon területén tudna bevezetésre kerülni. Úgyhogy tényleg ez egy élő szervezet, és fontos, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel.
Mindenki benne van?
Na ez szerintem egy
mert külön... most mindenki ravasz mosolyjal a szája szegletében megkérdezi, hogy a kínaiak benne vannak-e?
Olyannyira benne vannak, hogy ez egy ENSZ okosított szervezet, gyakorlatilag több mint 200 tagállam a tagja, Egyesült Államoktól Kínán át, akár egyébként Vatikán is néha megjelenik üléseken. Úgyhogy ez ennek a napnak az apropója, és egyébként április 23, tehát a szerda is egy nagy nap volt, az pedig a szerzőknek volt a világnapja, ott pedig Shakespeare és Cervantes születésnap, vagy elnézés, pont a halálának a napja az van kötve a dátum. Érdekes amúgy, hogy egyébként nem is az a haláluk napja, hanem éppen a temetésük történt akkor, hiszen akkor éppen ezeket az időpontokat tartották nyilván. És hogy most mi a célja ennek a világnapnak? Alapvetően az ENSZ 2015-ben elfogadott 17 ilyen nagy fejlődési célt, amelyek tulajdonképpen úgy foglaltók össze, hogy a világ legyen egy jobb hely. Onnantól kezdve az éhezés megszűnjön, a tiszta víz, a klímaváltozásnak a megállítása. Tehát ez most a központi téma, minden évben van egy téma. Tavaly egyébként a nők és a szellemi tulajdon volt a fő kérdéskör, és mi is a hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal próbálunk erre nyilván rácsatlakozni, ünnepelni ezt. Tartunk is egy rendezvényt ma, aminek az egyik célja az egy díjátadó lesz, minden évben átadunk Millennium díjakat. Most még nem mondhatom, hogy kik lesznek a díjazottak, de tavaly például a Tankcsapda vagy Bartos Erika kapott. A lényeg az, hogy itt mindenképpen
olyan... Tankcsapda miért?
A tudatos szellemi tulajdoni használatáért, akár védjegyeztetés területén, akár pedig a zenei műveiknek
tehát
a védelme kapcsán.
Tehát akik díjat kapnak, azok valamiért példaértékűek, hogy létrehoztak valamit, az egy dolog, mert ezt sokan megteszik, de hogy ők kellő körültekintéssel jártak el ennek kapcsán, és körbe bástyázták azokat a jogokat, ami ehhez kapcsolódik.
Pontosan, tehát erről van szó, tehát, hogy nem elég, hogy
légy te is olyan, mint Lukács Laciék, nagyjából ez az üzenet.
Legyél kreatív, nyilván ez egy adottság is, lehetőség is, talentum is, de az, hogy védd is, ez a fajta tudatosság, amit itt próbálunk elismerni.
Erről is sokat beszéltünk, ez mennyire van meg a magyar társadalomban, meg világszerte, vagy mondjuk kezdjük talán világszerte, tehát ugye szokták mondani, fejlődő piacok, meg fejlett piacok, ugye a fejlett piacokon gyanítom, ez egy fontos szempont, de mondjuk a fejlődő országokban is?
Hát pont ez a múlt heti bizottság ülés is egy jó példa arra, hogy azért itt ellentétes érdekek lehetnek. Nyilván a fejlődő országok esetében ezekhez a védett tartalmakhoz, innovációkhoz való hozzáférése fontosabb, mint a fejlett országok esetében pedig inkább a védelme és a befektetéseknek az előmozdítása. Magyarországon az egy nagyon jó hír, hogy a tudatosság, az ismerete a szellemi tulajdon lényegének az magas szintű, tehát kimagaslóan magas szintű, az emberek tisztában vannak azzal, hogy mi az, hogy szellemi tulajdon, mi a célja. Ugyanakkor az, hogy ezt védjék is, és felhasználják ezeket az eszközöket, az pedig alacsony. Tehát gyakorlatilag az EU-s átlagnak a felénél vagyunk, hogyha a kis és középvállalkozásokat nézzük. Ez is egy cél, hogy ezt elő tudjuk mozdítani, és ugyanígy ennek a mai rendezvénynek az egyik célja, hogy az egyetemi és a kutatóintézeti vonalon is tudjunk erősíteni, hiszen nagyon nagy állami forrás, nagyon nagy kutatói tevékenység megy bele ezekbe az innovációkba, és hogyha nem védjük őket kellőképpen, akkor ez problémás.
Ráadásul ez most egy prioritás is, tehát kormányzati cél, hogy az egyetemek innováljanak, kutassanak, kötődjenek össze a gazdasággal, ez meg azért fontos, mert hogy akkor, ha ott termelődik valamiféle innováció, amíg a gazdasági haszna van, akkor különösen fontos, hogy védjük is le, hogy valaki lenyúlja, és azt szedje a javait után.
Pontosan, és gyakorlatilag ez olyannyira fontos, hogy, hogy egyébként az egyetemek esetében, vagy a KKV-k esetében komoly kedvezmények, 75%-os kedvezmény van a szabadalmi bejelentésekre bevezetve, ami azt jelenti, hogy tényleg elő próbálják mozdítani ezt, és a legfőbb cél, hogy a kutatók, akik az egyetemeken dolgoznak, és előállítanak innovatív termékeket, a kutatáson túl ennek a hasznosítása irányban is elmozdulnak. Tehát ne csak a védelem, hanem még ezen túlmenően az, hogy akár egy spin-off céget létrehozzanak, akár ennek a vállalkozásnak az eredményeit tudják az üzleti életben hasznosítani, ez még egy kulcselem.
Mondtad azt, hogy a szellemi tulajdon segíti az innovációt, tulajdonvédelem segíti az innovációt, de hogyan?
Hogyha ezt a mai világnapot nézzük, és ennek a témát, szerintem ott jó esetek hozhatók fel, hogyha kifejezetten azok a nagy célok, hogy például az éhezés csökkentéséről beszélünk, mint egy ilyen elérendő cél az ENSZ-nek a fejlődési céljaiban, akkor alapvetően több példát is tudok hozni, például a vízoltató rovar alapú fehérjék kialakítása kapcsán egy cég konkrétan az éhezés megállítása érdekében ilyen innovációkat vezet be, de Magyarországon is létezik a talajnak a regenerálása érdekében egy megoldás, ami a monokultúrás termelésnek az át, hogy ennek a visszafordítására tudja a talajt segíteni, vagy az ivóvíz esetében is a szürke víz újrahasznosítás egy ilyen terület, ahol komoly innovációk vannak, és hát nyilván, hogyha a klímát nézzük, vagy a klímavédelmét, akkor ott is tudunk elég sok innovatív megoldásról beszélni. Úgyhogy azon túl, hogy ez egy fontos befektetésvédelmi eszköz, az emberiség és a világ jobbításában is tud segíteni.
Ez ilyenkor csak ilyen témafelvetés és figyelemfelhívás, hogy igenis a fenntartatossággal kapcsolatos innovációkat is védeni kell, vagy ilyenkor, amikor ez a fő téma, akkor valami plusz is jár azoknak a cégeknek, akik ilyen területen tevékenykednek.
Hogyha azokat a példákat nézzük, hogy kik innoválnak, és az egyetemeken tényleg van egyfajta ilyen közérdekű cél is nyilván a kutatásoknál, akkor azok a fajta kedvezmények és azok a fajta pályázati lehetőségek, amik a szellemi tulajdon kerületén adottak, azok tudják ezeket a céloknak az elérését támogatni, és nyilván egy fontos dolog az, hogy ilyenkor felhívjuk a figyelmet ezekre minden évben arra a külön témára, hogy például tavaly a nők esetében volt, ott is vizsgáljuk azt, hogy lehetne javítani ezen a helyzeten, ami beavatkozást igényel.
Mondtad, hogy fenntarthatóság és innováció, ez most a fókusz, erről beszélgetünk mi is, és már mondtad, hogy magyar példák is vannak. Mondtál néhányat, de még hallhatnánk ebből, már kvázi ilyen gondolatébresztőnek.
Igen, ugye beszéltem a talajregenerációról, vagy pedig a víztisztításról, ugyanígy talán ismert lehet az innováció, ami a folyóvizet tisztító hajóhoz kapcsolódik, ez a Future Plasticnek a RoboCollect megoldása, itt ugye a folyóvízből kinyerni a szennyeződéseket egy megoldással, egy lehorgonzott hajónak a működtetésével, ez egy nagy lépés, de ha már fenntarthatóságról beszélünk, azt gondolom, hogy a fiataloknak a bevonása a szellemi tulajdonnak az ismeret körébe.
Hát ugye ez gyakorlatilag ezzel, minden olyan téma, ami fontos ma a világban, azt mondjuk, hogy ezt már gyermekkorban el kell kezdeni, a pénzügyi tudatosságtól kezdve a környezet tudatosság, nagyon sok minden van. Ezek szerint ezt is fontosnak tartjátok?
Abszolút, és hogyha megnézzük itt is például régen, egy évtizeden mondjuk Kína, arra volt jó példa, hogy hát ott semmi veszik talán a szellemi tulajdonnak a védelmet. Na most ez nagyon megfordult, a legnagyobb bejelentővé vált milliós bejelentési számokkal Kína, és látszik az is, hogy ehhez az is hozzásegíti, hogy nagyon fontos, hogy a középiskolában, de már általános iskolai szinten egyszerűen ismerkedjenek a diákok a szellemi tulajdonnal. Nekem ikreim vannak, 2-6 éves gyerek, ma reggel pont azon vesztek össze, hogy az egyik belevett a másik reggeliébe, de ezen túl azon még jobban szoktak veszekedni, hogyha az egyik a másik rajzába belenyúl, vagy a kreatív tevékenységéhez hozzáér, vagy adott esetben magának tulajdonítja a másik helyet. Tehát látszik az, hogy a gyerekekben van egy ilyen fajta, már gyerek szinten ez egy emberi kérdés, hogy a szellemi tulajdont védjük, és nagyon könnyű átadni bizonyos ismereteket. Látjuk azt is, hogy a hivatal irányában is nagy az érdeklődés. Pont most nem is tudom, mi történt, itt nagyon sok látogatónk volt középiskolai, általános iskolai szinten is, sőt olyannyira nagy az érdeklődés, hogy kaptunk pályázatokat, vagy beadványokat is általános iskolásoktól, például ilyen mozgókanapé, vagy vízhajtásos busz bejelentéseket, ami látszik, hogy egyszerűen hogy a feltalálói vénájuk már kezd működni. Uh-huh. Nyilván ennek hatalmas jelentősége van, hogy erre tudjunk építeni, hogyha ezekből a gyerekekből később cégvezetők lesznek, innovatív vállalkozásokat működtetnek, akkor fontos, hogy tudják, uh-huh. hogy milyen
mit csinál az STNH az oktatás területén?
Próbálunk erre nagyon nagy hangsúlyt fektetni, sőt, fektetünk is, és szerencsére vissza is igazolják az eredmények ezeknek az erőbefektetéseknek az indokoltságát. Az elmúlt 2-3 évben megtripláztuk a jelenlétünket a távoktatási és a személyes oktatási területen is. Itt alapvetően felsőoktatásról van szó. Körülbelül 2500 diákot érünk el távoktatási anyagainkkal. Ugye ez komoly befektetés volt olyan szempontból is, hogy nyilván egy normális, egy jó minőségű távoktatási anyagot kell létrehozni, hiszen akkor fogjuk tudni elérni a diákokat, és úgy tűnik, hogy ez sikerül is. Próbálunk erre nagyon nagy hangsúlyt fektetni, és vannak pályázataink is, például az újvári diplomadíj pályázatunk, amit minden évben elindítunk, és amiatt is aktuális ez most, hiszen május 5-ig lehet most jelentkezni. Itt a cél az, hogyha valaki szellemi tulajdonhoz kötődő dolgozatot írt, vagy akár a saját területén, ami nem is kötődik a szellemi tulajdonhoz, de megvizsgálja, hogy milyen szabadalmi innovációvédelmi lehetőségek vannak, és ezt egy szakdolgozatban benyújtja hozzánk, akkor mi adunk egy konzulást, egy szakértőt, aki tudja őt segíteni, és aztán utána az elbírálás követően díjazást is tudunk biztosítani több területen, szerzők, szabadalmi, védje, dizájn kérdésekben. Uh-huh. Úgyhogy ez is azt gondolom, hogy egyre népszerűbb, és egy jó lehetőség a diákoknak.
Kezd beérni az oktatási tevékenység? Hogy látjátok? Akár a bejelentések számában, akár a bejelentők korfáját tekintve lehet-e látni, hogy a fiatalabbak tudatosabbak, mint a idősebb korosztály?
Én azt gondolom, hogy az, hogy az érdeklődés megjelent, és egyre többen jönnek hozzánk, az biztos, hogy visszaigazolja azt, hogy hallanak rólunk, vagy gondolkoznak ebben a kérdésben. Az, hogy a bejelentők hogyan alakulnak, nyilván ennek nehéz az adatait vizsgálni, de a bejelentési számok bizonyos területeken igenis nőnek, akár intézmény szinten, tehát az egyetemek oldaláról, kutatói oldalról is, úgyhogy mi nagyon bízunk, amely ez be fog érni.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük. Szerintem verbális tűzijáték, ami megünnepeltük ezt a világnapot, hála neked. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál, és akkor szellemi tulajdonvédelemre fel.
Köszönöm, mindenki szépen.
No, az elmúlt percekben, mint hallhattátok, szellemi tulajdonvédelemről volt szó, vendégünk pedig dr. Lábodi Péter volt, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese. Robogunk tovább.
Hova? Mivel?
A hírekhez. Utána? Én sírva könyörgök, hogy mindenki írjon a 0636 98 098 0 SMS, WhatsApp és Viber számra utazási, fapados repülőjáratokkal kapcsolatos kérdéseket, óhajokat, sóhajokat, panaszokat, különben fél óra néma csend lesz az éterben, mert fogalmam sincs, hogy miről lehet beszélni e téma kapcsán.
A legutóbb, mikor ő volt itt velem e nehéz időkben, akkor meg eltiltotta a hallgatókat attól, hogy kérdéseket küldjenek. A magyarázat arra is megvolt, már nem emlékszem, mert hasonlóan kamu volt, mint a mostani, de hogy akkor tilos volt küldeni, most meg felszólítja a
hallgatókat. Igen, mert akkor jött magától, most egy hang sincs, tehát a kutyát, a lőtéri kutyát nem érdekli ez a téma, mindegy, és az adás menetben is az van, hogy Ácsi Zindier, okosutas együttműködési tag, vagy tag, és egy nagy csendesség, azon kívül, hogy maga a rovat gazda neve fel van tüntetve.
Most írjam oda, hogy Macinak meglepi? Vagy mit írjak oda?
Nekem Smicinek meglepi. Azt
nekem megvan a magam kis.
Az még nem volt.
Na, igen, majd... inkább egy jó kis úttal lepjetek meg.
Na, hova?
Bárhova.
Mohács?
Na, kerítünk neked egy.
Hát oda megyek magamtól jó. is.
Kerítünk egy bárhovát.
Én ennyit tudok.
Neked.
No, egy szóval bárhová? Segítsétek Ácsot, a kis rókát abban a helyzetben, hogy valamiről tudjon már beszélni, mert itt állunk gatyára vetkezve, rajtatok a világ szeme, Schmidt-Andi hírek után fapados rovat.